Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ezen a vasárnap délutánon szeretnénk előtted megpihenni, megnyugodni, erőt meríteni a következő hétnek eseményeihez. Várjuk, Urunk, a békességet, a megnyugvást. Várjuk azt, hogy a gondolataink, az indulataink lecsillapodjanak, és hogy egy olyan áhítatos légkör vegyen bennünket körül, mint amit általában elképzelnek az emberek, hogy ez járja át őket a templomban. Urunk, ugyanakkor tudjuk azt, hogy te sokszor nem csak megnyugtatni akarsz bennünket, hanem felrázni is. Így kérünk téged azért, hogy ma is azt az üzenetet, azt az igét hallhassuk és értsük meg, amit éppen nekünk mondani akarsz. Urunk, ha az megítél, engedd meg, hogy tudjunk pirulni, és tudjunk változtatni az életünkön. Ha bátorít, akkor segíts még nagyobb bátorságot találni, ezen az úton tovább haladni. Urunk, köszönjük neked az elmúlt hétnek az áldásait, a délelőtti Isten tiszteletet. Hálásak vagyunk, hogy volt mit ennünk. Hálásak vagyunk, ha a családdal együtt fogyaszthattuk el a vasárnapi ebédet. Kérünk téged, Urunk, hogy lehessünk a te nagy családodnak, a gyülekezetnek is aktív részesei, attól, hogy így vágyakozzunk mindig hozzád és a testvérekhez. Imádkozunk, Urunk, most is, áld és szenteld meg együttlétünket, közösségünket, igédre figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Lukács evangéliuma 10. részének 25. versétől a 37. versig, valamint Máté evangéliuma 5. részének 43-tól 48-ig terjedő verseit. Az igét és magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Lukács evangéliuma 10. részének 25. versétől így olvassuk Isten írott igéjét. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Máté evangéliumának az 5. fejezetében a 43. verstől pedig így olvassuk az igét. Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak az atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok is tökéletes. Kedves testvérek, nagyon izgalmas az ige, amit hallottunk, jól is ismerjük. Szerest fele barátodat, ez még jól megy, legalábbis a fejünkben ismerjük jól, de aztán úgy folytatódik, hogy gyűlöld ellenségedet. Hát, azt mondja Jézus, hogy így mondatott a régieknek. De hol mondatott ez a régieknek? Mert hogy ez nincs benne a Bibliában, ezt nem mondja Isten, hogy tessék, menj és gyűlöld az ellenségeidet. Ezt már az Isten igéjéből a rabbik, az magyarázók, az ószövetségi írás tudók olvasták ki. Jézus pedig azt mondja, hogy én mást mondok nektek. Tudom, hogy ezt tanultátok egészen gyerekkorotoktól kezdve, ezt magyarázták nektek a ti elöljáróitok. Szeresd fel a barátodat, gyűlöld ellenségedet, de én ennek az ellenkezőjét felvállalom. Szeressétek ellenségeiteket. Hát, ezt azért nem annyira szívesen olvassa az ember, mert hogy ez egy nehéz dolog. Nagyon nehéz megvalósítani. Valószínűleg azt gondolhatjuk, hogy ez már a keresztény hit elit csoportjába tartozó emberekre vonatkozik, akik el tudják mondani, hogy én bizony még az ellenségeimet is szeretem. És hát legyünk őszinték. Aki állandóan betart nekünk, aki rosszat hirdet rólunk, aki ahol csak lehet megrágalmaz, és így tovább, hát azt szeretni nehéz. Hogy szeressük azt az embert, aki miatt álmatlan éjszakáink vannak? Aki miatt annyit sírt a feleségünk, vagy a gyerekünk? Aki olyan irgalmatlan velünk, aki olyan durván kihasznált? Hogyan szeressünk egy olyan embert, akire ha csak rágondolunk, bármilyen messzire vagyunk tőle, mégis rögtön a gyomrunk görcsbe rándul? És ugye tudjuk, hogy ez, amiről beszélek, nem fikció. Ez valóság. Vannak, akiknek sajnos az okoz örömöt, hogy hatalmaskodhatnak mások fölött, kihasználhatják a másikat. Hát hogy szeressük az ilyeneket? Kérdezzük meg először azt, hogy mit jelent a szeretet. Minden arra mutat a mai világunkban, hogy a szeretet az érzelem. Azonban az írás alapján, a szentírás alapján ez nem igaz. A szeretet döntés kérdése. Nekünk kell eldönteni. A szeretet nem érzelem. Az jó, hogyha van érzelem is mellette, de elsősorban döntés kérdése. De előző szolgálati helyünkön volt egy nagyon kedves kutyánk, sokszor elvitte a lábtörlőt, meg is csócsálta, megrágta, néha kirojtozta azt. Amikor ezt láttam, hogy ezt csinálja, biztos, hogy nem a szeretet érzése volt bennem. Nem az volt bennem, hogy jaj, gyere ide, úgy megszeretlek téged, megölelgetlek meg, adok még jutalomfalatot. Nem ez volt, hanem inkább összeszittam, de ettől függetlenül meg se fordult volna a fejembe, hogy amiért ilyet csinált, akkor most elaltatom, vagy elűzöm a portáról. Attól még szerettem. Az érzelem nem létezett, abban a pillanatban a szívemben a szeretet érzése, de a döntés megvolt, szeretem. A szeretet tehát nem érzelem kérdése, hanem döntésé. Eldöntöm magamban, hogy azt a másik embert, még ha fájdalmakat is okoz nekem, akkor is szeretni fogom. Ez nem jelenti azt, hogy akkor el kell kezdeni magunkat szugerálni, hogy szeretem azt az embert, és akkor így mantrázok magunkban, megyünk a munkahelyre, és akkor mondjuk magunkban, szeretem, szeretem azt az embert. Mózes második könyvében, a 23. fejezetben nagyon érdekes dolgot olvasunk. Mózes második könyve 23. fejezetében, a 4.-5. versben. Azt mondja Isten, ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskad a terhe alatt annak a szamara, akit gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. Döntés kérdése. Állhatnék bosszút. Mondhatnám, hogy most aztán valami olyat teszek annak az én ellenségemnek az állatával, hogy lesántul, hogy tönkre megy, de Isten azt mondja, ne tedd ezt. Pont az ellenkezőjét. Vagy hallottuk az istentisztelet elején az irgalmas samaritánus példázatát. Ott is az a bizonyos samaritánus cselekedett. Amikor meglátta azt az embert, ott vérbefagyva, biztos nem az jutott az eszébe, ó, de szeretem ezt a pasast. Milyen csodálatos ember. Valószínűleg úgy volt vele, mint mi is lennénk. Látunk egy vérbefagyott embert, ki tudja, nem halt-e meg. Jaj, hogy nyúljak hozzá. De ő eldöntötte, annak ellenére, hogy egyébként hivatalosan ellenségek voltak a zsidók és a samaritánusok, hogy mégis lehajol hozzá, igyekszik meggyógyítani, és még ha ez pénzbe kerül, annak az áld költségét is vállalja. A szeretet cselekedet. Tudom például, hogyha valamelyik ellenségemnek, akinek nincsen munkája, valahol pont az ő állásának megfelelő, vagy az ő képzettségének megfelelő munkahely van, akkor szólok neki. Nem érdemli meg. Nem érdemli meg. Nem méltó rá. De a szeretet ezt kívánja. Így akarná az Úr. És aztán Pál apostol pedig arra tanít bennünket, hogy parazsat gyűjtök így a fejére. Talán még el is szégyenli magát. Szoktuk látni azt néha, talán, akik a sporttal egy kicsit foglalkoznak, hogy box mérkőzések előtt a két egymással szemben álló fél sajtótájékoztatón, hát így is szokták mondani, hogy kóstolgatja egymást. Mondják, hogy így megveri, úgy megveri a másikat, meg ehhez hasonló. Olvastam, hogy Muhammad Ali nehéz súlyú világbajnoki címe védése előtt egy ilyen sajtótájékoztatón találkozott a holland kihívójával, aki egyébként őt nagyon tisztelte. És ott a sajtótájékoztatón ez az ellenfél elkezdte őt ölelgetni, meg puszilta, meg mondta, hogy vaj, milyen megtiszteltetés, hogy én ellene vívhatok, meg ehhez hasonló. És amikor véget ért a sajtótájékoztató, akkor azt mondta, hogy kivette belőlem a harcot. Kivette belőlem a harcot. Nincs bennem a küzdőszellem, nem felhergelt, hanem hát megölelt. Hát már nem tudok rá haragudni. Nem tudok úgy bemenni a ringbe, hogy majd jól megverem. Milyen érdekes. A rosszért rosszal fizetni mindenki tud. De az nem keresztjéni. A rosszért rosszal fizetni az egy ördögi cselekedet. A jóért jóval fizetni az meg emberi. De a rosszért jóval fizetni, na az isteni. A szeretet tehát cselekedet, aztán lehet belőle később érzelem is. De jót tenni az ellenségemmel kötelesség. A következő lépcsőfok a szeretetben a megbocsátás. Hát én azt gondolom, hogy ez még sokkal nehezebb. Hogy tegyünk valami jót az ellenséggel, hívjam fel, hogy van egy jó állás a számodra, ehhez össze kell szedni magam. De megbocsátani, elengedni a vétkeit, ez szerintem ennél még nehezebb. Hiszen annak a másiknak szüntelenül előttem van a vétke. Ahogyan nemrégen az egyik igehirdetésben volt is róla szó, vannak, akik évtizedeken át percre pontosan tudják ki, mikor bántotta meg őket. És ezt ők minden nap dédelgetik, babusgatják magukban, és elmondják mindenkinek, hogy ez és ez hogy megbántotta őket. És hát ezt elengedni, csak úgy, ez nem könnyű. Ezért mondja Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, hiszen imádság közben a teher leoldódik rólunk. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy ha valaki elkezd imádkozni az ellenségért, hogy nem változik benne valami legalább egy időre. Nem létezik. Elkezd érte imádkozni, akkor az az ember Isten elé kerül, és Istennél egy másik perspektíva nyílik meg előtte. Imádság közben lélek által elkezdek közben járni azért az emberért, és lehet, hogy megértem, hogy igaz, hogy gonoszságot tett velem szemben, de talán még oka is volt. Ha nem is velem volt baja, de valami bántotta őt. Olvastam, hogy egy férfit a munkahelyén egy ideje, ki nem állhattak a munkatársai, mert állandóan kötekedett. Állandóan valamiért megbántotta a többieket, és így tovább. Aztán kezdték a munkatársak már feladni, egyszer csak kiderült, hogy a férfit elhagyta a felesége egy pár hete, és akkor kiderült, hogy ja, hát akkor ez a baj. Na akkor minden munkatárs nyelt, próbált türelmes lenni. Sajnos a férfi nem változott, hanem inkább még mogorvább lett, még morcosabb. És ahogy teltek a hetek, hát úgy voltak vele, hogy jó, hát megértjük, hogy elhagyta a felesége, de hát azért mégis meddig kell nekünk ezt tűrni, hogy folyamatosan rajtunk tölti ki minden haragját. És akkor megint eltelt néhány hét, már éppen elhatározták, hogy most már ezt szóvá tesszük, már valamit csinálunk, és akkor egyszer csak nem jött többé a férfi dolgozni. Kiderült, hogy daganatos beteg lett. Megszűnt a probléma. Nem volt többé gond. A munkatársak mégse érezték úgy, hogy na végre. Nem az volt bennük, hogy na milyen jó, hogy megkönnyebbülhetünk már. Más megvilágításba került a dolog. Megszenvedték. Mégis van azoknak a dolgoknak oka. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell tisztázni, rendezni a problémákat. Csak valami lehet a háttérben még. A viselkedést, a bűnt semmivel nem lehet igazolni. Nincs rá mentség. Ádámnak és Évának sem jött be, pedig igazán próbálták rákenni a másikra. Ádám Évára, meg Istenre, Éva a kígyóra, és így tovább. Ennek a férfinak sem volt mentség a sok magánéleti tragédiája, hogy másoknak a nyugalmát feldúlta, tönkretette, mérgezte a közösséget. Ő miatta is biztosan sokan voltak idegesek, talán sírtak és hánykolódtak éjszaka az ágyukban. Az ő felelőssége az lett volna, hogy legyen őszinte, meg kérjen segítséget. Látjuk, hogy a gyűlölet, a viszontharag, az sosem vezet sehová. És Jézus sem gyűlölte az ellenségeit. A farizeusok, az írástudók szüntelenül kötekedtek vele, az életére törtek, a tömegeket hergelték ellene, és azt látjuk, hogy Jézus mégsem gyűlölte őket. De nem is ölelgette. Nem is mondta azt, hogy jaj, mennyire szeretlek benneteket, gyertek ide gyorsan. Hanem megmondta, elmondta nekik, hogy mit gondol a viselkedésükről. De amit elmondott, abban nem volt gyűlölet. Tárgyilagosan szólt Nikodémushoz, Arimátiai Józsefhez, pedig ők is farizeusok voltak, akiknek gyűlölni kellett volna Jézust. Szerette Pétert is, pedig háromszor is megtagadta. És hogy mennyire szeret, azt megmutatta ott a kereszten, amikor imádkozott azokért, akik őt odaszegezték. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Csinálják ezek, gyűlölnek, de én tudom, hogy a sátán rángatja őket. És igazából azt a rövid mondatot, amiről most szó van, hogy szeressük akár az ellenségeinket, és imádkozzunk értük, csak akkor tudjuk megvalósítani, ha Jézusra nézünk. Ő általa, ő ránézve tudunk megbocsátani. Azért is, ami nekünk fáj a másikban, mert Krisztus odaadta magát a keresztre. Ezért, mert ő minket, tulajdonképpen a saját ellenségeit így szerette, mi is szerethetjük egymást, ebben növekedjünk. Amen. Úr Jézus, nagyon nehéz ez a ma délutáni lecke. Nagyon nehéz a számunkra megvalósítani, akár még megpróbálni is azt, hogy szeressük ne csak fel a barátainkat, hanem ellenségeinket is. Valóban, ahogyan mondtad és tanítottad, azokat szeretni, akik bennünket szeretnek, könnyű. Bár sokszor megbántjuk őket is, de az akaratlanul történik. De akik bennünket nem szeretnek, azokat sokkal könnyebb lenne nekünk is gyűlölni. Sokkal könnyebb lenne a rosszért a rosszal fizetni. Vagy sokkal könnyebb lenne legalább a kapcsolatot megszakítani velük, és tudomást sem venni róluk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy emelj fel bennünket önmagadhoz, és add, hogy láthassuk onnan az emberekhez való viszonyunkat, a velük való kapcsolatunkat. Esedezünk hozzád, Urunk, hogy taníts meg bennünket így veled járni, és erősíts bennünket az egymásért való imádkozás, az egymásnak való megbocsátás készségében. Urunk, most ezen a délutánon azért is kérünk, hogy hallgasd meg a mi csendben magunkban elmondott imádságainkat, akár az ellenségeinkért, akár szeretteinkért, családtagjainkért, munkánkért. Hallgass meg, kérünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.